Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közös imádságra hív Eger főterére az Egri Fertálymesteri Testület március 24-én, hétfőn 18 órától. Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a Dobótéren közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelmért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéért. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy közösségben együtt imádkozzunk Jézus Krisztus fogantatásának, születési hírüladásának ünnepén, a remény zarándokaiként, fogalmaznak a meghívóban. A város imádságot immár negyedik alkalommal szervezik meg. Magyarország megvétózta az Ukrajnára vonatkozó közös nyilatkozatot az Európai Uniós csúcson. A tagállamok ezért külön dokumentumban álltak ki újra Ukrajna mellett, a vétó azonban Ukrajna csatlakozási tárgyalásait is lassítja. A tagállamok kimondták, hogy támogatják Ukrajna honvédő háborúját és az ország uniós csatlakozását. A csatlakozási tárgyalásokban azonban csak egyhangú döntéssel lehet előrelépni, amit így akadályozza magyar vétó. Boka János uniós ügyeket felelős miniszter már kedden bejelentette, hogy Magyarország nem fogja támogatni a közös nyilatkozatokat. Az uniós ügyeket felelős miniszter közölte, a tervezett számos stratégiai pontban ellentétes a magyar kormány álláspontjával és a nemzeti érdekekkel. Magyarország ugyanis nem támogatja Ukrajna EU csatlakozásának felgyorsítását, és a jelenlegi megfogalmazás nem alkalmas arra, hogy a magyar kormány érdemben tárgyaljon róla. Hétfőn Riádban orosz-amerikai tárgyalások lesznek Ukrajnáról, közölte Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, újságíróknak nyilatkozva pedig azt hangoztatta, Európa militarizálódni kezdett és a háború pártjává vált. Az ukrán biztonsági szolgálat az ukrán különleges műveleti erőkkel együttműködve az Oroszország Szaratovi régiójában található Engelsz település katonai repülőterére mért csapást, közölt az ukrán vezérkar a Facebookon. A közlemény szerint a katonai létesítményt a megszállók légiereje elsősorban Ukrajna terület elleni rakétacsapások indítására és terrortámadásokra használja a polgári lakosság ellen. 92 évesen elhunyt Witold Fokin, a független Ukrajna első miniszterelnöke, hozta nyilvánosságra unokája Maria Fokina a Facebookon. Fokin 1991. augusztus 24-től, Ukrajna függetlenségének kikiáltásától 1992. október 1-ig volt az ország miniszterelnöke. Megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében minden hazai településen bankautomatának kell lennie. Az indoklás szerint erre a lakosság pénzügyi szolgáltatásokhoz való akadálytalan hozzáférés érdekében van szükség. A csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehetne venni a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogszabálytervezete szerint. A CSED extra július 1-én lépne hatályba, az intézkedés pedig a folyó ellátásokra is vonatkozna. A tárca társadalmi egyeztetése bocsátotta a dokumentumot. Az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a jedlikányos energetikai programmal a kormány, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Czepel Gábor a Facebook oldalán azt írta, a program 96 milliárd forint értékű beruházást jelent. Ebben az évben 14 alkalommal történt baleset vasúti átjárókban, amelyekben 5-en hunytak el, közölte a MÁV pályaműködtetési ZRT debreceni területi igazgatója a Tiszaeszlárnál történt baleset helyszínén. Hadnagy Attila elmondta, a szabolcsi település határában lévő fénysorompóval biztosított átjáróba a tilos jelzés ellenére hajtott be egy személyautó és összeütközött a személyvonattal. A vonat kisiklott és félig leborulva állt meg, a személyautó a sineken akadt, baloldala teljesen összerancsolódott. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 4, napközben plusz 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Szeretne minden élethelyzetben közelre, távolra kiváló látásélményt? Jöjjön be az Egri Tesco üzletsorról lévő optikánkba, az Optic World Exclusive-ba. Várjuk díjmentes látásvizsgálattal a multifokális lencsék szakspecialistájánál. Vegye igénybe 30%-os lencse és akár 70%-os keret és napszemüveg akciónkat. Optic World Egerben, a Rákóczi úton, a Tesco üzletsoron.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Evez a mélyre. Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves, és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az egri kispapok.
Megjelent az új ember március 23-ai száma. A tartalomból. Ima a válságban lévő családokért. A megpróbáltatás időszakán megyek keresztül. A Szentatya egészségi állapotáról. Ugye jó gyermek leszel? A könnyező szűzanyához zarándokolt a papság Győrben. Ferenc pápát hallgatva jobb emberré váltam. Jean-Claude Hollerich, jezsuita bíborossal beszélgettünk a keresztények küldetéséről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Az Egri Fertálymesteri Testület negyedik alkalommal szervez közös imádságot a város főterére. Március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén, a remény zarándokaiként. A rózsafüzér imádságra tisztelettel hív és vár mindenkit az Egri Fertálymesterek közössége március 24-én 18 órától az Egri dobótérre.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Március 21-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője Farkas Erzsébet köszönti Önöket. És köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Köszönet neked, Istenem, ez szép mai napon a levegő, a föld, a víz ajándékaiért, melyek éltetnek minket. Köszönet az állatokért is, melyeket szolgálatunkra rendeltél. Az egész teremtett világért és a nagyszerű természetért téged dicsérünk, Urunk. Ki más is, mint te, Istenem, tudta volna létrehozni a szivárvány minden egyes színét, megteremteni a muzsikát összhangzó hangjaival, kitalálni a rózsának édes illatát, egy jó sültnek kellemes illatát, a fenyőnek és minden más parfümnek illatát. Ki más tudott volna adni ételeinknek olyan élvezetes ízt, mint te? Igen, ki más tudta volna mindezt megteremteni, és megadni nekünk az öt érzéket, hogy tudjuk méltányolni is mindezeket a csodákat. Köszönet neked mindezért. Köszönet, köszönet, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Kassák Lajos költő, író, festő fogalmazta meg, aki 1887-ben egy ilyen március 21-i napon született. Szerinte az élet nem unalmas, nem elviselhetetlen. Minden kis részlete tele van izgalommal, felmérhetetlen gazdagsággal. Csak ember kell hozzá, aki ezt a rengeteget magába tudja fogadni, vagy önmagát át tudja neki adni. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Benedekek ünneplik névnapjukat. A név a latin Benedictus névből származik, melynek jelentése áldott. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Benedek nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma van az UNESCO kezdeményezésére a Költészet Világnapja, a mai nap a Bábszínházi Világnap, és 1966 óta a faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napja is március 21-e. 2006 óta ez a nap a Down-szindróma világnapja, és ma van az erdők nemzetközi napja is. Napköszöntő című műsorunk folytatásában javaslom, hogy tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, amelyben a Vese világnaphoz kapcsolódóan dr. Ladányi Erzsébettel, a Nemzeti Dialízis Központ és a Miskolci Nefrológiai Központ orvosigazgatójával, a Magyar Nefrológiai Társaság elnökével beszélgetünk. A műsort a Csillagpont Rádió készítettem. Ezután hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel, majd a várható időjárásról kérdezem Rázsi András meteorológust. Ezt követően a Napverse című kis műsorunkban Reményik Sándor Magunkban le című költeményét mondja el Kijén Ilka. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Fülei Szent Miklós remete életéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. Ezt követően a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk, 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Nos, így hangzik tehát péntek reggeli műsorkínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Vese világnaphoz kapcsolódóan beszélget dr. Ladányi Erzsébettel, a Nemzeti Dialízis Központ és a Miskolci Nefrológiai Központ orvosigazgatójával, a Magyar Nefrológiai Társaság elnökével, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Igen, ez a beszélgetni, hát összetett dolog az is, mert most, amikor orvoshiányról beszélgetünk, ugye nehéz arról beszélni, hogy egy-egy betegre mennyi időt tud szárni, vagy mennyi kell, vagy hogy van. Pláne, hogyha olyan betegségről van, szóval maradva a daganatos betegség, amikor szembesíteni kell egy esetleg halálos betegség tényével valakit. Nem könnyű.
Hát meg a vesebetegek gyógyításában persze a legfontosabb ugye az, hogy jöjjön a szakorvoshoz, legyen kezelve az ő gyógyszeres, illetve legyen vezetve az ő gyógyszeres kezelése. De azért idült beteg populációról beszélünk, idült vesebetegek populációjáról, ami azt jelenti, hogy az orvosi vizsgálaton és a gyógyszerszedésen kívül nagyon sok jó tanácsot lehet nekik adni. Például óriási jelentősége van a diéta betartásának, és ugye összehangolni a vesebeteg étrendet, a cukorbeteg, netán az epeköves, stb., a magas zsír, vérnyomás, stb. Diétákkal. Ez az egyik, a másik életmódbeli tanácsokat lehet nekik adni, tehát, hogy nem szabad belekeseredni, hanem igenis együtt kell működni, hogy tudjanak ők változatlanul járni, dolgozni, ne veszítsék el a munkájukat, az egzisztenciájukat, tehát ebben nagyon-nagyon sok segítséget tudunk nekik adni. Viszont
a jövőképet ad az embernek, igen, tulajdonképpen. Igen. Van még egy témám, amire szeretnék rákérdezni, ez pedig nem más, mint ugye olvastam, hogy a Anett és tehát a Magyar Nefrológiai Társaság és a Magyar Transzplantációs Társaság között is van kapcsolat, és hogy ez a kapcsolat, vagy ennek a kapcsolatnak a jegyében ők is tartanak, vagy közösen tartanak majd Zalakaroson májusban egy konferenciát, kongresszust, amelynek az egyik fő témája a vese keresztdonáció lesz. Erről én nagyon keveset tudok a keresztdonációról. Mi ez tulajdonképpen? Mert nem véletlenül tűzik napirendre, gondolom.
Igen. Tehát érdemes egy picit messzebbről kezdeni. Ugye tudjuk azt, hogy ha az időt vesebetegség már annyira előre halad, hogy gyógyszeresen, úgynevezett konzervatív módon nem kezelhető, akkor lépnünk kell, és szóba jön a vesepótló kezelés lehetősége, vagy szükségessége. És ebből az egyik ugye a vesetranszplantáció, a másik az a hemodialízis, és a harmadik pedig a hasi, vagy peritonális dialízis. A messze a legjobb megoldás a vesetranszplantáció, tehát a vese átültetés, és ebben is kétféle, tehát a vese átültetést is kétféle módon lehet végezni. Az egyik, amikor úgynevezett halottból származó vesét, kadáver vesetranszplantáció esetén halottból származó vesét ültetnek be a transzplantklinikákon. És van a másik lehetőség, amikor élő donáció során valaki felajánlja a veséjét a vesebetegnek transzplantáció céljából. Megjegyzem, hogy ez a legesleges legjobb megoldás.
Az élő donoros?
Az élő donoros. Tehát itt vannak a legjobb eredmények a túlélésben, életminőségben. Lényegesen kevesebb gyógyszert kell szedni a betegnek a kilöködés ellen. Tehát az élő donoros vesetranszplantáció a legjobb hosszú távon, legjobb megoldás. És vannak ugye vannak azok a párok, akik, az lehet házaspár, de lehet érzelmi rokon is, akik fölajánlják a veséjüket élő donációra, viszont immunológiai egyezés hiányában mégsem tudják odaadni a veséjüket a jelölt párnak. És van egy másik ugyanilyen pár is, akinél szintén ugyanez a helyzet, tehát hogy nem tudja odaadni az immunológiai nem egyezőség miatt, ezért
itt jön létre a keresztedét.
És akkor itt jön létre az úgynevezett keresztdonáció, hogyha mindenki elfogadja, nyilván ennek megvannak a nagyon komoly kritériumai, akkor tulajdonképpen etikailag, orvosilag és mindenféle szempontból ezt meg lehet szervezni, hogy akkor keresztdonáció jön létre a két pár között. És hát ez már külföldön sok helyen ez már működik, Magyarországon is megvan erre már a jogszabály évek óta, és hát tudom, hogy tervezik is a transzplantőr kollégák. Talán az egyik legnehezebb, már hogyha egyáltalán lehet ezt mondani, kicsit nehezítő körülmény, inkább ezt mondom, benne az, hogy ez a műtéti sorozat, mert végelemében négy érintett van ebben, egy klinikán kell, hogy történjen ugyanabban az időben. Tehát a feltételrendszer az kicsit nehézkes, de egészen biztos vagyok abban, hogy ez menni fog.
Kedves hallgatóink, elhangzott egészségügyi perceinkben a Vesevilágnaphoz kapcsolódóan beszélgetett dr. Ladányi Erzsébettel, a Magyar Nefrológiai Társaság elnökével, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán új fix forgalomterelést építettek ki. A Miskolc felé vezető oldalon a 12-es és a 14-es kilométerek között csak egy sávon halad a forgalom. A munkavégzéshez kapcsolódóan a 14-es jelű Muhinyi-Klátháza csomópont le- és felhajtó ágat is lezárják. Az ellenkező oldalon a 22-es és 24-es kilométerek között szintén lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. A 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és 39-es kilométer közötti útszakaszon felújítási munkák folynak, ezért azokat lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 3-as főúton Felső Zsolcánál a 191-es kilométernél felújítják az Arnóti körforgalmat és annak környékét. Mindkét oldalon sávlezárás vagy útszűkület lassítja a forgalmat. A 25-ös főúton Szent-Domonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Míg az 51-es és 54-es kilométerek között hídjavítás miatt van félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás. A 37-es főúton Szegilong és Bodrogolaszi között burkolatfelújítás kezdődött. A 46-os és 59-es kilométerek között az aktuális munkaterületnél félpályás lezárásra kell számítani, a forgalmat jelzőrök irányítják. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás. Ezen a hétvégén, március 22-én szombaton 22 órától, március 23-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Fontos és közérdekű információ, hogy március 1-től a 7-es, Euro 3-as vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik téli mentessége megszűnt. Az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig sem szabad, idézőjelben hazagurulni. Ez a kedvezmény csak júliusra és augusztusra vonatkozik majd. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hat óra 23 perc van. Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. A telefonvonal túlsó végén már itt várakozik Rázsi András meteorológus. Jó reggelt kívánok neked, András. Szervusz.
Jó reggelt kívánok. Szia.
Nagyon szép napsütéses időjárásban van részünk, legalábbis én most itt ülök a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és gyönyörűen süti az arcomat a nap, ennyit megoszthatok veled, és azért mondom ezt így, mert hogy erre a napsütésre és erre a majdnem, hogy mondhatnám, ilyen kellemes koratavaszi időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán?
A mai nap folyamán igen, és ez a napsütés jellemző nem csak itt a Szent István Rádió és Eger környékén, hanem az egész országban, az adás körzetünkben mindenképp, és hát a mai nap folyamán azért mondom így, erre számíthatunk, de hát minden jó véget ér, vagy nem rossz az időjárás, sosem rossz, mert ugye mindig más dologra, másnak tudunk örülni, mindenki másnak tud örülni. Holnaptól bizony meg fog növekedni a felhőzet, és ebből a megnövekedett felhőzetből, főleg a délutáni óráktól kezdve csapadékhullás veszik meg kezdetét, és hát ez a változékonyság lesz a jellemző a következő néhány napra.
Változékonyság lesz jellemző a hőmérsékletek tekintetében is? Ma milyen időjárás lesz, bálint a hőmérsékletek esetében, és a holnapi nap folyamán mennyiben változik ez?
A hőmérsékletek az utóbbi néhány napban ugye megkezdtek emelkedni, tehát a hét elején még azért bőven 10 fok, hát nem is bőven, de azért 10 fok alatt voltak a nappali maximumok, most már 10 fok fölé kúsztak, és hát mai nap is már akár a 15 fokot is eléri, és tovább fogja emelni a hőérzetünket. Az kellemes érzést az, hogy ugye folyamatosan sütni fog a nap, mert mint említettem, holnaptól viszont már egyre felhősebb lesz az ég, és már ugyanúgy 10 fok fölött marad a hőmérséklet, de a hőérzetünket nyilván a napsütés hiánya, illetve a csapadékhullás azért befolyásolni fogja, viszont a közeljövőben folyamatos emelkedés meg fog maradni.
És végül fronthatások tekintetében milyen fronthatás érvényesül?
Hát ami a fronthatást illeti, most éppen ugye a ciklonok jönnek, mennek itt a fejünk fölött, és hát egyelőre még anticiklon van, tehát ebben a pillanatban jelenleg anticiklon van, tehát mondhatjuk, hogy frontmentes az időszak, és látszik, hogy ilyen álló, mondhatjuk, hogy unalmas már szinte az időjárásunk, de holnapi naptól ez meg fog változni, amikor is a ciklonok fogják meghatározni, és hát a frontérzékelyeknek számolni kell, eleinte majd meleg, később hidegfronti hatással.
Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Kellemes további szép napot kívánok neked, és találkozunk legközelebb jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időpontban, és szép legyen hétvégét is. Viszont hallásra, szervusz!
A nap verse.
Reményik Sándor. Magunkba le. Vedd a lámpát. Magunkba szállunk. Nincs ezen kívül más szállásunk. Magunkba szállunk. Ez most minden, a külvilágban semmi sincsen. A külvilág rémek világa, te is árva vagy. Én is árva. A külvilágban kockázat van a legártatlanabb szavakban. A külvilágban kémek lesnek, lélegzetünkre is fülelnek. Vedd a lámpát, magunkba térünk. Nagy a vétkünk, az emberségünk, magunkba még mélyebbre szállunk. Nagy a bűnünk, a magyarságunk, nyáj néppé nem akarunk lenni, iszonyú mélyre kell hát menni. Idegenné nem tudunk válni, hát minden tárnát fel kell tárni, ahol még érc van ember is magyar, hová nem hat le semmi zivatar. Lassan megszűnünk írni, sírni, segítségül bárkit is hívni. Nemzetforgácsot, csillagtöredéket, minket ugyan kicsoda ért meg. Vagyunk kétféle értetlenség, mennyegzőkön külhoni vendég. Ki nem elég itt semmi ország. Egyedül ez a mély mennyország. Vedd a lámpát, magunkba térünk, nincs külvilágban menedékünk. Érzed? Réteg, réteg után szakad, omlik be tétova léptünk alatt. Ez még mind rögös, érzéki világ, de mi megyünk mind mélyebbre, tovább, ahol már csak a lélek lelkesít. Megyünk. Meg nem állunk az Istenig.
Reményik Sándor Magunkba le című versét Kijén Ilka előadásában hallották. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg, Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári Jánéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, és még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagydíjával ismerték el munkásságát.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Felfüggesztették a pápa nem invazív gépi lélegeztetését. Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára. Az imádság csöndjében hallhatjuk meg Isten hívását. Parolin bíboros. Az ukrán-orosz tűzszüneti tárgyalások hozzanak igazságos, tartós békét. Bizonytalan a helyzet Szíriában a helyi egyház szerint. Jelenlét. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt harmadik vasárnapjára. Felfüggesztették a pápa nem invazív gépi lélegeztetését. Csökkentették a magas áramlású oxigénterápiát. Előre haladás tapasztalható a mozgásszervi és légzőszervi gyógytornában. Ferenc pápa szerdán reggel szentmisét mutatott be Szent József ünnepén. Az orvosok szerint a tüdőgyulladást sikerült visszaszorítani, még ha nem is múlt el. A vizsgált értékek a normál tartományban vannak. Egyelőre nem született döntés a nagyheti szertartásokkal kapcsolatban. A Szent Atya klinikai állapota továbbra is javul. Felfüggesztették a nem invazív gépi lélegeztetését, valamint kevesebb magas áramlású oxigénre van szüksége. További eredmények mutatkoznak a gyógytornában és a légzőszervi fizioterápiában egyaránt. Március 19-én reggel a pápa szentmisét mutatott be Szent József ünnepén. Olvassuk a szerdán este közzétett szentszéki nyilatkozatban. A tüdőfertőzését sikerült megfékezni az orvosoknak, bár még nem múlt el a gyulladás. A klinikai vizsgálatok értékei nem térnek el a normálistól. A Szent Atya továbbra is láztalan. Szerdai napját a kezelésekkel, imádsággal és egy kis munkával töltötte. Ami a nagyheti szertartásokat illeti, még nem született döntés. Mivel a pápa állapota stabil, a következő orvosi jelentés a jövő hétre várható. A Szentszék pénteken és jövő hétfőn további általános tájékoztatást ad majd az újságíróknak, a február 14-e óta kórházban lévő pápáról. Ferenc pápa. az imádság csöndjében hallhatjuk meg Isten hívását. Közzétették a Szent Atya üzenetét, amelyet a május 11-én esedékes hivatások világnapjára írt. A pápa arra buzdítja a fiatalokat, hogy bízzák magukat Istenre, aki soha nem okoz csalódást. A szegényekkel szembeni igazságtalanságok, az önző jólét közönye, a háborús erőszak fenyegeti a lelkükben táplált szép életterveket. Az Úr mégsem hagy a bizonytalanságban, hanem érezteti velünk, hogy szeret. Nagy lelkűen odajándékozni az életünket, bátran válaszolni a belső hívásra. Ebből indul ki Ferenc pápa üzenetében, amelyet a Gemelli Kórházból fogalmazott meg a hivatások 62. világnapjára, melyet május 11-én tartunk. Az egyházban minden hivatás, legyen az világi, papi vagy szerzetesi, a reményjele, amelyet Isten táplál a világ iránt. Az új nemzedékek elveszettnek érzik magukat a jövővel kapcsolatban. Őket a pápa arra buzdítja, hogy bízzanak a gondviselésben, mert Isten nem okoz csalódást. A fiatalok gyakran bizonytalanok a munkatávlataikat illetően, egyfajta identitás válságot élnek át, mely az értelem és az értékek válsága, amit pedig a digitális zűrzavar még nehezebbé tesz. A szegényekkel szembeni igazságtalanságok, az önző jólét közönye, a háborús erőszak fenyegeti a lelkükben táplált szép életterveket. Az Úr, aki ismeri az emberi szívet, mégsem hagy bizonytalanságban, hanem éreztetni akarja velünk, hogy szeret, hív, és a remény zarándokaiként küld minket. Befogadni, megkülönböztetni és elkísérni. Erre a három magatartásra van szükség a hivatás pasztorációban, melyet meg kell erősíteni, segítségül hívva a Szent Lelket. Meg kell ismerni olyan szent és boldog fiatalok életét, akik hivatásukat úgy élték meg, mint a teljes boldogság felé tartó utat, az élő Jézussal való kapcsolatban. Olyan emberekre van szükség, akik meg tudják hallgatni, és tisztelettel el tudják fogadni a hivatásukat kereső személyeket, akikben ők megbízhatnak. Bölcs vezetőkre van szükségük, akik készek segíteni nekik, és olvasni Isten jeleit, melyeket útjuk során küld nekik. Elő kell segíteni a keresztény hivatás gondozást az élet és az emberi tevékenység különböző területein, támogatni a lelki nyitottságot Isten hangjára. Ebből a célból fontos, hogy a nevelési és lelkipásztori folyamatok megfelelő teret szenteljenek a hivatás kísérésnek. Az imádság csöndje elengedhetetlen ahhoz, hogy meghalljuk a hívást, emlékeztet üzenetében a pápa. A fő az, hogy egyetlen hivatásra se elsősorban önmeghatározásként tekintsünk, hanem úgy értelmezzük, mint a szolgálatra adott, szabad és tudatos választ. Ebben a megvilágításban a hívást a közösség segítségével kell felfedezni. A hivatás ugyanis sosem olyan kincs, mely a szívünk mélyén elzárva marad, hanem a közösségben növekszik és erősödik, mely hisz, szeret és remél. Aki meghallja Isten hívását, az nem hagyhatja figyelmen kívül sok testvérünk kiáltását, aki kirekesztve, megsebezve, elhagyatva érzi magát. Minden hivatás arra a küldetésre hív, hogy elvigyük Krisztus jelenlétét oda, ahol a legnagyobb szükség van világosságra és vigasztalásra. A világi hívők különösen arra kaptak meghívást, hogy Isten országának sója, világossága és kovásza legyenek társadalmi és szakmai feladatvállalásuk által.
Parolin bíboros, az ukrán-orosz tűzszüneti tárgyalások hozzanak igazságos, tartós békét. Pietro Parolin bíboros államtitkár az újságíróknak beszélt a pápa leszerelési felhívásáról, és nyitottságra szólított fel a párbeszédben, hogy véget lehessen vetni Oroszország ukrajnai háborújának. Amikor újra a felfegyverkezés történik, előbb-utóbb használni is kell a fegyvereket, igaz? Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár így értékelte több európai nemzet közelmúltbeli törekvését az újra felfegyverkezésre, mivel a nemzetközi kapcsolatok mélyreható változás előtt állnak. Parolin bíboros hétfőn este a marokkói Szentszéki Nagykövetség által szervezett a Ramadan Table Iftar című rendezvényen nyilatkozott az újságíróknak. Európa újra felfegyverzésének tervére vonatkozó kérdésre a bíboros rámutatott, hogy a Szentszék az első világháború óta általános és ellenőrzött leszerelést szorgalmaz. Ezért nem lehetünk elégedettek azzal az irányjal, amelybe a dolgok haladnak, tette hozzá. A bíboros az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszüneti tárgyalásokkal kapcsolatos kérdésre is válaszolt. Megjegyezte, úgy tűnik, hogy Oroszország bizonyos feltételeket szabott, különösen a tűzszünet betartásának ellenőrzését illetően. Reméljük, hogy nem szabnak olyan előfeltételeket, amelyek megakadályoznák a párbeszéd elindítását, mondta. Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a Szentszék támogatja a megbeszéléseket, és reményének adott hangot, hogy azok további tárgyalásokhoz vezetnek, amelyek véget vethetnek a háborúnak, és megteremthetik az igazságos és tartós békét, amelyre régóta vágyunk. Mivel Ukrajna végre kifejezte készségét, reméljük, hogy a másik oldalon is lesz hajlandóság a tűzszünet kezdeményezésére. Ferenc pápa egészségi állapotával kapcsolatban a bíboros államtitkár arra kért mindenkit, hogy támaszkodjon az orvosi közleményekre, amelyek pontos információkat adnak a pápa állapotáról. Parolin bíboros elmondta, hogy a múlt héten találkozott a pápával, és jobb állapotban találta őt, mint amikor először járt nála. Hangsúlyozta, hogy a látogatások során a pápa útmutatást ad a megoldást igénylő kérdésekre és problémákra. Arra az újságírói kérdésre, hogy Parolin bíboros és Ferenc pápa megvitatták-e lemondásának lehetőségét, a bíboros azt válaszolta, egyáltalán nem. Szíria. Az a néhány bizonyosság, ami létezett, mára eltűnt. Az aleppói püspök és egy helyi pap leírja az országban kialakult jelenlegi helyzetet, miután néhány hónapos békét követően hetek óta kiújult az erőszak. Szíriában gyilkosságok, emberrablások, lopások, zaklatások és gyilkosságok jellemezték az elmúlt heteket. A Bashar el-Assad rezsim december elején bukott meg, és három hónappal később ismét kitörtek a zavargások. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja szerint az Assad elűzése óta eltelt 100 nap alatt 4700 civil halt meg. Hónapokig tartó béke után a konfliktus újra fellángolt, miután az el-Assad párti támogatók halálos csapást mértek egy biztonsági járőrre. Megtorlásként a szunnita iszlamista vezetésű kormányt támogató fegyvereseket célzott támadások végrehajtásával vádolják. Az aleppói latin rítusú katolikus plébános és az aleppói latin rítusú katolikus hívek apostoli helytartója a keresztény média központtal beszélgetve ismertette a keresztények helyzetét és a szíriai béke elérésében játszott szerepüket. Az aleppói latin rítusú katolikus plébános Bahzsát Karakah atya bizonytalannak minősítette az aleppói és a szíriai légkört. A rendszer bukása nem jelenti automatikusan a normális élethez való visszatérést, magyarázta, rendkívül nehéznek nevezve a jelenlegi helyzetet. Az emberek félelemben élnek, és bizonytalanok abban, hogy mit hoz a jövő, mert ahogy Karakah atya kijelentette, az a néhány bizonyosság, ami létezett, mára eltűnt. Ez a mostani erőszak a legrosszabb Assad decemberi megbuktatása óta, amely véget vetett a 13 évig tartó véres polgárháborúnak. Az aleppói latin rítusú hívek apostoli helytartója Hanna Zsaluf püspök hangsúlyozta, hogy a különböző csoportok közötti összecsapások szégyenletesek. Kijelentette, hogy azok, akik a múltba való visszatérésre vágynak, elfelejtik, hogy a történelem soha nem halad visszafelé, hanem csak előre. A keresztények kisebbségben vannak az országban, a polgárháború után a szíriai lakosság mintegy 2%-át teszik ki. De Zsaluf püspök és Karakah atya is azzal érvelt, hogy jelenlétüknek fontos szerepe van a megbékélésben. Karakah atya pártatlannak nevezte a keresztény közösséget, mivel soha nem harcoltak és nem használtak erőszakot céljaik elérése érdekében. Ez tette lehetővé számukra, hogy még mindig hitelesek maradjanak a szíriaiak körében. Ez az elfogulatlan megközelítés pedig azt jelenti, hogy a keresztények hidat képezhetnek a különböző csoportok közötti párbeszédben. Mivel Szíriában jelenleg a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válsága zajlik, közel 15 millió ember szorul egészségügyi ellátásra, a plébános arra biztatta a keresztény közösséget, hogy legyenek jelek a körülöttük élők számára. Egy olyan országban, ahol a vallásszabadság veszélyben van, és inkább a fanatizmus erősödik, Karakach atya arra hívott, ez nem tántoríthat el minket, hanem inkább arra ösztönözzön bennünket, hogy legyünk kreatívabbak.
Jelenlét. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt harmadik vasárnapjára.
Egy szegény asszony talált egy tojást. Boldogan összehívta a családot és közölte velük terveit. Nem esszük meg, mondta, hanem átviszem a szomszédasszonyhoz, hogy tegye a kotló alá és keltesse ki. Így hamarosan lesz egy csibénk, amelyből nem sokára tyúk lesz. Természetesen azt sem esszük meg, hanem hagyjuk, hogy legyenek csirkéink, majd tyúkjaink és még több tojásunk. Nem eszünk sem tojást, sem csirkét, de még tyúklevest sem. Mindent eladunk, és az árán veszünk egy borjút. Neveljük a borjút, amíg tehén nem lesz belőle. A tehénnek lesz sok borjúja, nekünk meg lassan egy egész csordánk. Eladjuk a csordát, és veszünk az árán telket, a telekre építünk. Az egyik részt eladjuk, és veszünk rajta, amíg nagy lelkesedéssel így szónokolt, a tojás kicsúszott a kezéből. Leesett a földre, és nem maradt belőle más, csak egy álom. Az Istennel való kapcsolatról szól az élet. Az élet ajándék. S ha valóban ajándékként élek meg mindent, akkor minden napnak őróla kellene szólnia, s akkor vagyok igazán, hiszen ő mindig van, mindig jelen van. Csak akkor élek igazán, ha őrá fókuszálok. Neki adom figyelmem, ő meg adja erejét. Ha nem ezt teszem, mindent elmulasztok. Az ajándékba kapott életem sem lesz más, csak egy álom. Elejtek mindent, mint a tojást a szegény asszony, és széthull életem, ha csak hangzatos terveimet megosztom másokkal, de nem adom oda magam Istennek, aki életem minden egyes pillanatában jelen van. Csak én nem vagyok jelen a pillanatban. Nagybőjt harmadik hetében Isten igéje arra hív, hogy kezdjek újra. De nem csak felszínesen, látszat szerint, hanem teljes odaadással, teljes figyelemmel. Hogy a meghívást komolyan vegyem, Jézus elmondja a terméketlen fügefa esetét, amelyet gazdája ki akar vágni, mert az csak levelet hoz, de gyümölcsöt nem. Egy élő fa a maga érdekében terem leveleket, hiszen azokon keresztül lélegzik és veszi fel az energiát a naptól. A levelek adják a fa koronáját és szépségét. Az élő fa ugyanakkor főként mások érdekében terem gyümölcsöt, amely táplálékot jelent a méheknek, a rovaroknak, a madaraknak és az embereknek. A fa tehát azért terem levelet, hogy jót tegyen önmagával, míg gyümölcsöt azért hoz, hogy jót tegyen másokkal. A kettő szorosan összefügg. A megtérés mentalitásváltást jelent. Elsősorban gondolatvilágom megváltoztatását. Isten igéjével élek, hogy jól legyek magamban, de itt nem állhatok meg. Mint Jézus tanítványa, arra kaptam meghívást, hogy gyümölcsöt hozzak, és ne csak leveleket. Ez pedig Istenbe gyökerezés nélkül nem lehetséges. A mentalitásváltás sem. Mózes élete is ezt igazolja. Sokan beszélnek megvetéssel az Ószövetség szereplőiről, gazembereknek titulálva őket. Ezt teszik Mózessel is, aki több hibája mellett még ölt is. Meg lehet magyarázni ezt a tettét is, de a magyarázkodások nem törlik el a tényeket. Mózes bizony gyilkolt, mégis az Ószövetség egyik fontos kulcsembere. Miért kulcsember Mózes? Azért, mert nem csak előélete volt, hanem utóélete is. Amikor Isten megjelenik, Mózes fél rátekinteni, ahogy olvassuk a kivonulás könyvének 3. fejezetében, a 6. versben. Miért félt rátekinteni? Előélete miatt. Isten jelenlétében azonban elkezd gyógyulni, és ez a folyamat végigvonul egész életén. Úgy gyógyul, hogy folyamatosan tudatosítja Isten jelenlétét, folyamatosan beszél Istennel, és Isten is beszél hozzá. Így nem csak világossá válik számára küldetése, hanem Istennel együtt képes beteljesíteni azt. Ahogy V.L. Moody fogalmazta meg vele kapcsolatban, idézem, Mózes 40 évet töltött úgy, hogy valakinek hitte magát. Megint 40 év alatt meglátta, hogy valójában egy senki. Majd újabb 40 év alatt rádöbbent, hogy Isten mit is tud kezdeni a senkivel. Eddig az idézet. Mindenkinek van előélete. Isten jelenlétében azonban begyógyulnak múltam, sebei, és folyamatosan feloldódik bennem minden, ami megkötve tart. Az ő jelenlétének tudatosítása mindig segít az Istenhez való folyamatos visszatérésben. Aki azt akarja, hogy el ne vesszek, hanem örökké éljek. Ő általa, ő vele és ő benne. Így tudom teljesíteni küldetésemet, végezni munkámat is.
Jelenlét. Sajgó Balázs atya emlékedését hallották Nagybőjt harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Jézus, most rád nézek, szeretve hív tekintetet, arcod most rajtam pihen, és a szívemhez szólsz. Hangod oly édes hang, igazság minden szava. Élek, te már nem én, mert a szívemben élsz. Uram vagy az élő, mindenem megváltó. Dicsőítlek téged, nagy király.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Izajás próféta könyvének 5. fejezetében olvasható az Úr szőlőskertjéről szóló ének, amely szerint a választott nép Izrael népe az Úr által telepített szőlő. Isten gondoskodik népéről, gondozza, őrzi szőlőjét, és azt reméli, hogy termést hoz. A nép engedelmeskedik neki, de ez a várt eredmény elmarad. Jézus példabeszédének kezdete hasonlít az Úr szőlőjéről szóló énekre, ezért a hallgatóság rögtön megértette, hogy olyan példázat következik, amelyik Izrael népéről szól. Az engedetlenség, az Isten elleni lázadás és szembefordulás motívuma Jézus hasonlatában is megjelenik. A szőlőskert bérlői fellázadnak a gazda ellen, meg akarják szerezni a birtokot, bántalmazzák a tulajdonos küldötteit, azaz a prófétákat, s végül attól sem riadnak vissza, hogy a tulajdonos fiát megöljék. Ez utóbbi egyértelmű utalás arra, hogy Jézus az Isten fia, akit megölnek, keresztre feszítenek az elvetemült szándékú emberek. A gonosz szőlőmunkások megbüntetése figyelmeztetés, hogy minden bűnnek lesz következménye. Jézus példabeszéde arról tanúskodik, hogy a mi Úrunk tudatosan vállalja a prófétai sorsot, az elutasítást, a szenvedést és a halált. Küldetés tudata erősítsen minket keresztény hivatásunkban.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 541-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik, mi pedig dicsekedjünk Urunk Jézus Krisztus keresztjében. Majd ezután az Éneklőegyház 83-as számú énekét énekeljük, amelynek kezdősora így hangzik, ó megváltó szent kín halál. A folytatásban a 139-es számú éneket énekeljük, üdvözlégy, nagy király kezdősorral. és befejezzük a mai szentmisét a Szent Fagyuram énekeskönyv 145-ös számú Győzhetetlen én kőszálom kezdetű énekének éneklésével. Az ének első, második és hatodik verszakait énekeljük a mai szentmise végén. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Énekő Egyház 541-es, 83-as és 139-es, valamint a Szent Vagy Uram énekeskönyv 145-ös számú énekét énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.